A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig dr. Gyarmati Miklós, a Ferdél Solutions ügyvezetője. Miként ígértem, továbbra is munkaerőpiacon maradunk, különböző megközelítések apropóján. Egyfelől, ugye a műsor első részéről beszéltünk, hogy napjaink konstans tényező a fluktuáció, amely minden cégvezető megküzde, talán nem csak a cégvezetők, hanem maguk az érintett munkavállalók is. Úgyhogy menjünk ennek a mélységébe bele, különböző technikák apropóján, hogy hogyan lehet kiépíteni egy lojális csapatot egyáltalán, mondjuk hogy látod, Miklós, mennyire fontos manapság a lojalitás egy cég életében?
Fontosnak fontos. A kérdés az, hogy mennyire fontos ez a munkatársaknak. Itt amiről beszélni érdemes, az az, hogy a vezető ne várjon el ugyanolyan tudatosságot és ugyanolyan mély alázatot a munka adójával szemben, mint amit nyilván én, mint cégvezető, vagy éppen nagy isten tulajdonos bírok, hiszen az én gyermekem, az én produktumom, az én általam vezetett egység. Egy munkatárs jóval kevésbé lesz ennyire mélyen benne ebben a vállalatban, tisztelet a kivételnek, de nem jellemző. Miért? Azért, mert ő igazából egy munkahelyre megy, és a munkahelyén elvégzi a rászabott munkát, bízunk benne minél jobban, és megkapja a megfelelő ellentételezést fizetés formájában, vagy egyéb juttatások formájában. Ha nekem vezetőként van olyan szemem, hogy észreveszem, hogy egyes embereket mi az, ami ezen felül még úgy mozgat, hajt, amire úgy kíváncsiak, vagy éppen élvezik, akkor nekem olyan helyzeteket kell teremtenem a munkájukban, vagy éppen extra munkában, amiben ők ki tudják ők magukat élni. És ez a kiélnés, ezt senki ne értse félét, nem arról van szó, hogy ott akarom ragasztani, oda akarom ragasztani a székhez, és hogy ne menjen haza, mint a Google-ban. Nem, szó nincs erről. Hanem az, hogy amikor ő bemegy, akkor azért menjen, mert élvezi, hogy bemegy dolgozni, és élvezi a munkáját, és nem egy robotnak tekinti, hogy már megint be kell mennem, már a kutyafáját, neki megint hétfő van, és alig várom a pénteket, hogy kiesne a kezemből, attól is mehessek haza, hanem az, hogy ő jó kedvel megy be, nem 365-ből 365-ban, természetesen, de ez a nagy részében igen.
Hallani új technikákról, hogy nagyon sok vezető bevonja a döntésekbe a munkatársakat. Mennyire tartod ezt célra vezetőnek?
Én ezt nagyon üdvözlöm. Nyilván ez megint az, melyik szintről beszélünk, hogyha a szervezeti piramis nézem, ez azt gondolom, minél magasabb poszton dolgozik valaki, annál inkább érdemes bevonni a döntésébe. De én megint visszamennék egy picit alappontra, nem csak a döntése bevonása fontos, hanem a transzparencia. Ez egy talán elcsépelt szónak tűnik, de alapvetően az, hogyha látom, akármelyik szinten vagyok ebben a cégben, ebben a vállalkozásban vagy vállalatban, hogy miért teszünk dolgokat, és hogy ez pontosan milyen eredményeket hoz, óriási segítség tud lenni a vezetőnek, mert ezzel inkább kezdem magaménak érezni én is. Tehát látom az én kis fogaskerekemet ebben az egész rendszerben, és látom, hogy hol teszek hozzá, nehogy Isten, hol veszek el, de inkább nézzük pozitívan, hol teszek hozzá ehhez az eredményhez. Ez legyen financiális eredmény, ez lehet image, tehát bármilyen szinten is nézem. Tehát, hogy ezt én látom, akkor ez egy nagyon jó dolog. És hogyha a vezető bevonja az embereket, akár csak a véleményeket kéri, akár döntésebe konkrétan, vagy éppen ráhagyja a döntést, óriási nyer vele.
Volt időszak Magyarországon, amikor a munkavállalónak, a munkaerőnek túlságosan nagy értéke nem volt, hogy emlékszünk rá, és nem is volt ez olyan régen. Szemben egyébként a nyugat-európai országokkal, ahol egy a munkavállaló mindig megbecsült eszköz volt, sőt nagyon idézőjelben mondom természetesen, sőt nagyon-nagyon fontos komponense volt a cég életének. Most úgy látom azért ez a történet már átbillenni látszik Magyarországon is. Az utóbbi évekre jellemző ez, hogy tehát önmagában fontos persze egy szervezetet kiépíteni, működtetni, de itt a belső erőket is fejleszteni, a humán erőforrás.
A rendszer változással jött vele egy olyan érdekes lépés, hogy jött a vadkapitalizmus, ami ugye nyugaton már lezajlott, az becsattogott szépen hozzánk a keleti blokkba, és nálunk átváltott egy ilyen nagyon-nagyon erősen, és a szó most negatív értelmében, kapitalista szemléletté. Ez aztán szép lassan elkezdett csiszolódni, és részrevették, hogy igenis a munkaerőt meg kell becsülni, a munkaerőnek jelentőség van, és erre most rátett egy óriási lapáttal az elvándorlás. Tehát ne felejtsük el, hogy azért nagyon-nagyon sok, akár szakember, és ez lehet akár fizikai, de lehet akár szellemi is, rengeteg ember ment ki külföldre dolgozni, hogy miért, ezt most tegyük félre.
Magyarul... Plusz meg ugye a demográfiai helyzet is valószínűleg.
Így van, tehát bejátszik. Alapvetően csökkent a munkaképes
hadrafogható munkaerő.
Ó, ez jó, hadrafogható munkaerőnek a száma, és pont amit te is mondtál, hogy kezdünk előregedni mi is. Tehát egyrészt van egy természetes öregedési a jóléti államokban, és azért szeretném Magyarországot a jóléti államok közé sorolni, és ezt még megfejelte az, hogy nagyon sokan kivándoroltak, úgyhogy ilyen értelemben sokkal-sokkal inkább meg igyekszik a munkahely megbecsülni azt a munkavállalót, aki nála dolgozik.
Kérem szépen, hogyha mondod ezt a kivándorlást, meg ugye a külföldi munkavállalást, ugye ott is különböző riportok születtek a kintlétről, és már nem mindenhol az anyagi megbecsültség az első számú prioritás, hanem más. A komfortérzet, ugye a ottani kinti motiváció, esetleg a kint élő gyerekeknek a tanítatása, ugye az a fajta háló, ami Magyarországon még nincs meg.
Csaba, ez pont az, amit a korábbi részben beszéltünk, hogy persze, azt tudjuk mondani, hogy azért, mit tudom én. Nyugat-Európában ugyanazt a munkát jobban megfizetik, de ne felejtsük el, a munka megfizetése mellett az élet is magasabb anyagi kiadásokkal jár. Tehát most én nem tudom pontosan, mert én nem dolgoztam külföldön hosszú távon, de alapvetően az, hogyha én tízegységet többet keresek kint, mondjuk Ausztriában, de az én életem is tízegysége magasabb kiadásokkal jár, mondjuk a lakhatásom és a többi, és a többi. Viszont amit mondtál, ez egy nagyon fontos dolog, hogy mondjuk a körülmények, a megbecsültség, a lehetőségeim, akár fejlődésre, és most nem arra, hogy milyen ranglétre fog bejárni, és én leszek a végén a CEO vagy a CFO, hanem az, hogy én képes vagyok ott egy olyan fajta utat bejárni, ami az én fejlődésem szempontjából fontos. Ez igaz, hogy mindenhol megvan, de azért nagyobb lehetőség van sokszor. De én inkább a legnagyobb különbséget abban látom, hogy mennyire becsülik meg, és azért kapaszkodjon meg. Azért hallottunk már, és láttunk már Karonvarjut, azért ugye ott is volt olyan, aki azért jött vissza külföldről dolgozni, külföldi munkából Magyarországra, mert azt úgy érezte, hogy ott igazából kihasználják, vagy mint egy rabszolgát foglalkoztatják. Nem ez a jellemző, de ott is vannak ilyenek. Tehát ne felejtsük el. Ott is emberek vannak.
Mondjuk tömegében, nem tudom, van esélye arra, mert ez a kieső munkaerő, ez nagyon kéne a magyarországi munkaerőpiacra, hiszen azért tegyük hozzá őszintén, aki Ausztriában, Németországban, vagy éppen Svájcban dolgozik, a kinti GDP-t támogatja, nem a Magyarországit.
Ez így van.
És nem feltétlenül van az, mint mondjuk a Románia speciális témakör, de nem mindenki hozza a devizakészletét haza.
Hát az, hogy hiányzik, az nem kérdés. És az, hogy a jó munkaerő hiányzik, az megint csak nem kérdés. Itt azért látható az, hogy milyen szektorokból milyen jellegű munkaerő hiányzik. Csak nézzünk, és nem is akarok nagyon magas szintekre menni, csak nézzük meg a szakembereket. És most a kétkezi szakemberekről beszélek, hogy mekkora hiány van ezekből a szakemberekből, és ezek a szakemberek kimentek dolgozni, és ott termelik meg a javakat, ott termelik meg az életét, ott éli a mindennapjait, és ez... Amit ő megtermel odakint, bármelyik országban, ami nem Magyarország, az oda fog számolódni, most szépen megfogalmaztam. Ez rendkívül hiányzik, és nem csak a szellemi tudás hiányzik, nem csak a gyakorlati tudás hiányzik, hanem ennek a financiális oldala, most a gazdasági oldala egész pontosan.
Hát riportok szólnak arról egyébként, hogy most már második generáció nő föl külföldön, és nem úgy tűnik, hogy hazajönnek. Hiszen aki már második generációval élt a családjával, akkor már asszimilálódik is.
Gyakorlatilag így van, és az én családom sem kivétel ebből, nekem három gyermekem van, és a három gyermekemből kettő külföldön él. Egyik a tengeren túlon, a nagylányom, a nagyfiam pedig Koppenhágában jár egyetemre, és ahogy én elnézem, én már úgy számlok, hogy ő már nem fog visszaköltözni Magyarországra. Nincs lefektetve ez a passzus, hogy ő nem jön vissza. Én ahogy látom, ahogy ő él, ahogy ő gondolkodik, ahogy ő viselkedik, és ahogy ő látja a világot, én azt gondolom, hogy sajnos ő már úgy döntött, hogy nem fog visszajönni, ugyanezt még nem mondtak ide, azért a sorok között lehet olvasni.
Hát igen, akkor még végezetem, hogy mégiscsak van egy szűk 10 percünk a műsorban, beszélgessünk ilyen vidámabb témákról is.
Így van.
Provokálok itt a szervezetfejlesztés témaköréről. Ezt hogy látod ezt a célek életében, hogy itt is egyébként nagyon fontos a bevonás, hogy egy vezető ne csak diktátumszerűen, hierarchiából fakadóan hozzon döntéseket.
Azt gondolom, hogy az a fajta vezetési modell már rég idejét múlta, hogy erőből és hatalmi szóval vezessem én az egységemet, legyen ez egy cég, legyen ez egy vállalati egység. ugyanis sokkal inkább fontos az embereknek a bevonása, az embereknek a lelkesítése. Most egy hatalmi szóval nagyon-nagyon kis vékony réteget lehet ilyen szempontból motivált szinten tartani. Van, aki erre harap, tehát vannak ilyen emberek, de a nagy többség nem ez. És ez nem rendszerváltás, ide rendszerváltásul, ez nem ettől függ, hanem alapvetően a beállítottságunktól függ. És hál' Istennek azért én azt látom Magyarországon, hogy sokkal inkább elmozdult, és ez már jó pár 10 évvel ezelőtt elmozdult abba az irányba, hogy sokkal inkább ezt úgy hívják, hogy Y-vezetési modell, hogy sokkal inkább bevonjuk az embereket, hagyjuk őket dönteni, hagyjuk őket dolgozni, hagyjuk őket saját utakat járni, nyilván a határokon és a korlátokon belül, de azért van még tér ebben fejlődni, legyünk őszinték.
Azt ígértem, hogy a kedves hallgatóknak, hogy beszélünk olyan technikákról is, mint például a csapatépítő tréning, ezt rengetegen alkalmazzák. Hogy látom ennek a funkcióját? Ez nem egy új keletű sztori, hiszen már Magyarországon régóta jelen van, behozták elsősorban a multik és a nagyvállalatok, aztán egyre így kisebb van. Cég is alkalmazza ezt. Szóval aki volt már csapatépítő tréningen, hogy érezheti magát pozitívan, hogy ne csak úgy tűnjék, hogy ez a munkahétnek a meghosszabbítása kicsit lezserebben.
Akkor nézzük a cinikus oldalt. Ugye a régi idők mozia szempontjából a csapatépítés az nem volt más, mert elmentünk egy jó helyre, és addig ittunk, amíg csak bírtunk. Ez nem csapatépítés, lehet annak csúfolni, de ez nem az. A csapatépítésnek van egy nagyon komoly tudományága. És az arról szól, hogy hogyan tudom megoldani azt, hogy az emberek együtt tudjanak gondolkodni, együtt tudjanak dolgozni, és ez lehet játékosított formában, lehet komolyabb formában, tehát sokféle technika van erre, hogy ezt hogyan lehet jól megoldani. Én azt gondolom, hogy az a jó csapatépítés, ha az emberek felszabadultak, és ott a főnök nem főnök, és ez nagyon fontos, hanem ugyanolyan tag ebben az egész folyamatban, mint bárki más, és olyan feladatok elé állítják őket, amik nem feltétlenül fizikaiak, mert az itt szokták sokszor elrontani, hogy különböző fizikai gyakorlatokat adnak, amiben aztán nagyon-nagyon túlmegyünk ezen a diszkomfort érzésen. Hanem a cél az, hogy megtanuljunk együtt gondolkodni, együtt működni, együtt döntést hozni, és elfogadni más döntéseit. Magyarul itt azért van kommunikációról szó, itt van döntéshozatalról szó, van felelősségvállalásról szó, mert azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem arról van szó, hogy a felelősségvállalás annyiból áll, hogy majd én döntök, aztán majd más viszi el a balhét, hanem ha én döntök, és ennyi a felelősség, akkor én viszem tovább. És rajtam nyugszik ennek az egész döntésnek a következménye. Most egy jó csapatépítés az ezzel is foglalkozik többek között. Amit még hozzátennék, az, hogy nagyon sokszor keverik a csapatépítést, és van egy másik a csapat összetartást. Más a dolog, a csapatépítés, a szóban benne, hogy építem a csapatot, össze kell tennem, mert teszem azt akár generációban, akár tapasztalatban vannak különböző emberek, valaki most kezdett, valaki már itt van régóta, őket össze kell vagy építeni. A csapat összetartás az pedig arról szól, hogy egy kicsit kimozdulni a hétköznapokból, és egy kicsit lazábban valamilyen interaktív és jópofa módon eltöltsünk egy időt, amivel egy kicsit jobbá tudjuk tenni azt a közeget, azt a harmóniát, ami a munkatársak között van.
Biztos hallottál róla, hogy célkitűzés az 1000 eurós minimálbér bevezetése Magyarországon, valamint a 1 millió forintos átlag bér. Ha összejön, jöjjön össze egyébként, és ne legyen a cégek számára sem egy erőltetett béremelési faktor, de ez mennyiben jelenthet motivációt a magyarországi munkaerőpiacnak? Hiszen nagyon sokan beszéltünk arról, hogy ugye anyagi szempontok miatt is költöztek el, vagy mentek el Magyarországról. Mennyire lehet csábító ereje?
Ez egy kétélű kard. Mindenképpen én azt mondom, hogy persze lelki szemmel támogatom, de van benne egy óriási veszélyfaktor, ha csak ez a cél. Ugyanis teljesítmény nélkül egy magasabb bérezés az nagyon-nagyon csúnyán visszacsaphat. Gondoljatok csak bele, vagy gondoljon bele te magad, vagy éppen a hallgatók, hogy ugyanazt a teljesítményt nyújtom, mint tegnap, csak tegnap ezért kaptam, most akkor eurósítsuk 500 eurót, ma kapok érte 1000 eurót. Azért, mert ugyanazt a teljesítményt letettem az asztalra, és most többért kapok, akarok én ezért jobban dolgozni. Nem akarok. Miért akarnék? Hát így is megkapom, úgy is megkapom. Úgyhogy ilyen szempontból, ha csak ez a célkitűzés, én azt gondolom, hogy ezzel lábolni
magunkat. De munkavállaló mondhatja azt, hogy eddig nem voltam megfizetve, ez a minimum, hogy fizessenek meg, nem?
Azért mondom, itt azért kétülő a kard, és itt a másik éle a kardnak, hogy azért nagyon sok esetben vagyunk alulfizetve a munkavállalók. Főleg akkor, hogyha azt nézem, hogy az életszínvonal is most nem az, hogy hány eurót keresek Magyarországon, és hány euró a fizetés mondjuk Ausztriában, hanem abból a fizetésből milyen életszínvonalat fogok tudni magamnak biztosítani. Akár édeshazánkban, akár pedig mondjuk külföldön, és itt van igazából a kettő közötti óriási gap, tehát ez egy tényező csak az 1000 eurós vagy 1 millió forintos fizetés, most nézem pont, hogy melyik devizát nézzük, hogy egyrészt ezért milyen teljesítményt nyújtok, kettő, ebből hogy élek meg. És ez lesz igazából a döntő, hogy azt is hozzá kell tenni, hogy ezért én mit fogok letenni az asztalra. És igazad van, tehát az, hogy most már legalább megfizetnek. Hozhatunk ilyen Magyarországról ilyen szegmenseket, ahol most fizetésrendezések történtek. Valljuk be, azért van még pár ágazat, ahol alul fizetettek a munkatársak.
Végezetül, de nem utolsó sorban, a Fair Deal Solutions képviseletében vagy itt, ugye? Ha ezt nem is szó szerint, hanem tartalom szerint fordítjuk le, akkor mégiscsak valami olyasmit feltételez, hogy a tisztességes vagy tiszta üzleti megoldások. Ennyire fontos ez ma Magyarországon, amit úgy képviseltek, meg be lehet tartani?
Én erre nagyon büszke vagyok, és azt gondolom, hogy egyre inkább tisztul Magyarország, mert nagyon pozitív vagyok. Igen, valóban jellemző volt Magyarországra, hogyha valaki kimondta azt, hogy vállalkozó, akkor a simlis szóval tudták egyenlővé tenni. Én azt gondolom, hogy ez azért már...
Volt az ügyes kifejezés is.
Igen, és az ügyes...
Az már moderáltabb. Igen.
Viszont én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erősen tisztul a mezőny, és sokkal inkább törekszik arra a vállalkozások, a cégeknek a nagy része, a döntő része, hogy tényleg tiszta lapokkal játszon. Egyre inkább, ha még szürke, akkor fehérítse, és egyre kevesebb a szürke. Nyilván van, volt és lesz. És ez mindenhol így van. De alapvetően az, hogy a vállalkozások minél inkább tisztával akarnak menni.
Ez itt mennyire fontos szerintem a transzparencia? Bocsánat, hogy igen? Megszakítalak. Mert ugye, hogyha Magyarországon akarsz céginfót lekérni, elméletileg az hozzáférhető, és lehet látni, ki van adva, hogy ezzel a céggel érdemes üzletelni, vagy sem. De hát azért még találkozunk barbárokkal, szakbarbárokkal.
Nyilván, tehát azért az egy dolog, hogy most milyen forrásból és milyen adatokat fogok tudni megszerezni magamnak, ez nyilván azért irányba tud tenni, de hogyha én most indulok a saját irányomból, én leülök valakivel beszélgetni, leülünk tárgyalni, akkor abban nagyon gyorsan ki fog derülni. És ha már mondtad a szót, lefordítva a cégnevet, én azért is választottam ezt, mert rendkívül hiszek. Igen, engem is megkerestek annak idején, azért merek erről beszélni, mert 10 éve elmúlt, tehát már elévült a dolog. Megkerestek, hogy esetleg volna olyan lehetőség, hogy akkor picit túlszámlázunk, és akkor ő visszacsorog, meg egyebek. Én soha senkinek egy árva vasat nem fizettem azért, hogy dolgozhassunk együtt, hanem a szolgáltatásom ért neki annyit, hogy meg tudta fizetni, és mégis akarta fizetni. Azért hallottam, és láttam már karón varjút, de
azt mondom, akkor nem lett volna vigasz, ha azt olvasod magadról, hogy utoljára téged Malibul láttak.
Igen, 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 tehát lehetett volna egy ilyen is, hogyha egy ilyenbe belemegyek adott esetben, de a tréfát félretéve azt gondolom, hogy nem csak az, hogy ez egy ilyen vízió, persze az is, meg egy túl optimista elképzelés, én tényleg azt látom, hogy Magyarország egyre inkább tisztul, és ez egy nagyon jó irány.
Na hát örülök annak, hogy valami jó és pozitív kicsengéssel tudtuk zárni a beszélgetésünket, amely szerintem roppant érdekfeszítő volt. A napvendége tehát dr. Gyarmati Miklós, a Fair Deal Solutions ügyvezető igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.